Kedves hallgatóink, emlékezet és felejtés a magyar kommunista diktatúra történetében címmel tartott előadást a kollégiumi esték sorozatban Földvári Né dr. Kis Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az előadó először is azzal szembesítette a közönséget, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc egy agyon kutatott, számtalanszor átbeszélt korszaka a magyar történelemnek, de valójában még nagyon sok a fehér volt a korrekt történelmi tények feldolgozása terén. Így interjúnk elején mi sem beszélhettünk másról, mint arról, hogy miként látja a közvélemény 56-ot, valamint mit tud és mit kutat ma a történettudomány az ország és részben a világ addigi életét megváltoztató történelmi eseményekről, valamint a megtorlás időszakáról, azok végrehajtóiról.
Sok mindent tudunk 56-ról, de az a elsődleges benyomás, hogy mindent tudunk, és ez már túlbeszélt, lerágott csont, amivel az ember ugye azért nap mint nap szembesül. No, ehhez képest mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen alapvetően nyitott kérdéseink vannak, és például az egyik ilyen nagy terület, amivel az elmúlt időben lehetett szisztematikusan foglalkozni, az a megtorlásoknak a kérdésköre, mégpedig az, hogy kik voltak azok, akik a megtorlás gépezetét működtették, még inkább fókuszálva a kérdést, hogyha tudunk az áldozatokról, utána lehetett eddig is nézni, de arról sokkal kevesebb információ volt, hogy kik voltak azok a nyomozótisztek, tehát a politikai kihallgatótisztek, ügyészek, bírák és laikus bíráknak álcázott megbízható politikai segéderők, akik 56 után a súlyos, és hát legalább 231 esetben halálos ítéletet kiosztották. Ezek a karrierpályák hihetetlenül izgalmasak, hiszen egyszerre mutatják azt, hogy a 56 után a kádári megtorló gépezet az mennyire a Rákosi korszakra támaszkodott. Noha ugye a szavakban, a propagandában Kádár János megpróbálta magát leválasztani Rákosiról, de tulajdonképpen nem volt neki másik apparátusa, azokkal az ávósokkal dolgozott, akik a Rákosi rendszer Péter Gábor AVH-ján szocializálódtak. Ők voltak azok, akik kihallgatták azokat az 56-osokat, akiket ma hősökként, mártírként tisztelünk, Angyal Istvánt, Pécs Gézát, Mansfeld Péter, Tóth Ronát, és a neveket hosszan említhetném. Ez az egyik hihetetlen fontos tapasztalat, vagy tanulság, hogyha ezeket az életpályákat végignézzük. Vagy ha a jogászokat nézzük, akkor nagyon megdöbbentő, hogy tulajdonképpen egy egyéves, gyors talpaló bírói ügyészi akadémia elvégzését követően olyan jogosítványokkal rendelkezhettek ezek az ügyészek, bírák, mint a 6 éves egyetemet elvégzett jogászok. Hogyha református példát említünk, 56 után jogerős bírói ítélet alapján kivégzik Gulyás Lajos református lelkész, mondva csinált koncepciós ügyben. Az az ügyész, aki a vádat emeli, ellene 24 évesekkor. Semmilyen jogi tapasztalata nincsen. Az a bíró, Gyepes István, aki a halálos ítéleteket kirója, az péksegédből lesz bírói ügyészi akadémiát elvégezve bíró, és tehát a történelemnek a cinizmusa, hogy 1957. június 10-én ítéli halálra, hirdeti ki a halálos ítéletet Földes Gábor színházi rendezőn, Tihanyi Árpád taláron, Gulyás Lajos lelkészen és még másokon, és ezt követően egy héttel kapja meg a diplomáját. Tehát gondolják ezt a helyzetet el. De legalább olyan fontos, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, mert ha csak a Gyepesnek az később életsorsát nézzük, azt látjuk, hogy 1987-ig, tehát a puha Kádár rendszer, a gulyás szocializmus évtizedeiben végig ő a Győr megyei bíróságnak az elnöke. Ez egy óriási hatalom, egy óriási kulcsfunkció a megyében, ami azt mutatja, hogy szó sincs arról, hogy 1963-ban vége van a megtorlásnak, és utána kezdődik egy új fejezet, a konszolidált Kádár rendszer. Az a szürke generáció, vagy középréteg ennek a úgynevezett puhuló diktatúrának nagyon is szilárd támasza marad, akik 56-ban a megtorlást végcsinálják, és több száz embernek a halálát okozzák, családokat hurcolnak meg, és lehetetlenítenek el életeket.
Ugye az 56-os korszaknak a feltárása, ahogy hallgattam az előadását, folyamatosan az járt a fejemben, hogy valaki kimer egy pohár vizet a tengerből, és azt vizsgálgatja, és akkor még előtte van egy nagy tenger, és mi ezt kipoharazgatja, az eléggé hosszú idő lesz. Hogyan látja, hogy hol tartanak ebben, és milyen források vannak? Tehát ugye azért vannak a forrásokról is hallottuk, hogy az egyik-másik eltünedezgetett titot.
De azt gondolom, hogy olyanok vagyunk, mint a törpe az óriás vállán. Tehát azért 1990 óta, mióta ugye szabadon hozzá lehet egyetlen férni ezekhez az iratokhoz, hiszen ne felejtsük el, hogy a Kádár rendszernek egészen a rendszerváltásig az egyik legfontosabb tabuja volt 56. És nem csak, hogy nem lehetett szabadon kutatni, nem csak, hogy nem lehetett róla szabadon beszélni, de ami 56-ról megjelhetett, az pedig a forradalomnak a tisztaságát, az erkölcsi hitelét próbálta meg aláaknázni, és erkölcsileg próbálta meg lejáratni 56-ot. Tehát ez egy nagyon súlyos örökség, ami a rendszerváltás után, ahonnan indult a történész szakma, és nagyon-nagyon sok, nagyon komoly kutatás volt. Tehát nem a nulláról, rengeteg mindent elvégeztünk, de még mindig az a furcsa, hogy még mindig vannak fehér foltok egy olyan sokat kutatott témában is, mint 56. És ahhoz, hogy hiteles, tehát hogy itt ami a nagyon nagy feladat, hogy mondjuk tehát csak a megtorlás legfőbb szeletét, tehát csak a halálosítéleteket nézve is, van körülbelül 800-1000 olyan nevünk, amiket a peranyagokból, meg a vizsgálati anyagokból szedtünk össze, amik mögé hiteles karrierpályákat kell rekonstruálni. Mert a legfontosabb az, hogy hiteles adatokat tudjunk közzétenni, és persze utána ezeket segítsük értelmezni. Ebből összeállnak különböző történet típusok. Ez sok munka, de azért nem a semmiből indulunk. Csak hogy ez 56 csak az egyik nagy témakör, hiszen ott vannak az 56 előtti perek, a tömegperek, tehát nem a politikai elitet érintő perek, hanem a tucat perek, a mindennapi sztálinizmusnak az ügyei, ahol hát hihetetlen nagy munka áll még előttünk. Vagy ott vannak mondjuk, amivel szintén sokat foglalkozott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, az 56-ot követő kollektivizálás, tehát a történelmi parasztságnak, a TSZ-be kényszerítésének a története. Ezek mind-mind kibeszéletlen történetek, de az a szerencse, hogy egy kutatói hálózat épül föl, ezt nem lehet csak Budapesten, nem is szabad csak Budapesten csinálni, és hát annak örülünk nagyon, hogy amióta a bizottságunk fölállt 6 éve, tulajdonképpen a helyi levéltárosokkal, múzeológusokkal, történész kollégákkal, egyetemen oktató kollégákkal képült egy olyan szervesen együtt gondolkodó, és most már több tucat embert országosan együtt gondolkodásra bíró kutatói kör, amelyik segít nem csak a helyi történetek föltárásában, hanem ezeknek a nagy országos történetbe való beemelésében, az összehasonlításban, tehát hogy ezek ne helyi történetek legyenek, mert hogy ez a közös magyar társadalom történetnek a része, a vidék történet, úgyhogy az a jó, hogyha ezt sokan sokféleképpen tudjuk, de egy irányba mutatva csinálni.
Utolsó kérdésként mit is lehetne föltenni, mint azt, hogy, illetve lesz még egy bónusz kérdésem, de az nagyon rövid lesz, hogy mikor fogunk ebben tisztábban látni. Ezt elmondta, hogy el kell tenni egy időszaknak, mert hogy ugye nagyon sokan firtatják ezt, hogy elmentek szemtanúk, akik hitelesen beszélhettek volna az egészről, és hallottam már ilyet, hogy a második generációs családtagoknak ők is hazudtak, tehát hősnek állították be magukat azok, akik gyakorlatilag az elnyomó rendszernek a, hogy mondjam, kiszolgálói voltak. Tehát összességében mikor fogunk ebben mi tisztán látni nagyjából, hogy mi is történt az elmúlt 70 évben.
Azért a történetírás az olyan, hogy újra és újra gondolunk, Mohácsi Vészt is újra gondoljuk, a Kossuth-Görgei vitát is újra gondoljuk. Nyilvánvalóan a szemtanúk emlékezése az egyfelől nagyon fontos, mert személyesen tapasztalnak meg történeteket, de azért azt is tudjuk, hogy az emlékezet is sajátosan működik, és azért az idővel óhatatlanul kihagy, átalakít, az ember saját maga is alakítja a történeteit, tehát azért, mint minden forrástípust, ugyanúgy forráskritikával kell kezelni a személyes emlékezetet, ami szubjektív, mint ahogy az iratokban leírt anyagokat. Egyik sem az igazság, hát ha ilyen egyszerű volna, akkor a történésznek nem volna más dolga, dolga csak ezeket úgy egy az egyben közzétenni. Tehát ahogy tudjuk azt, hogy nagyon nehéz, ugye, hogy a történész alapvetően, amikor írásos forrásokkal dolgozik, dokumentumokkal, akkor nagy részben a kádári megtorló gépezet, tehát egy diktatúra elnyomó gépezete által a saját érdekei szerint gyártott iratanyagot tár föl. Tehát gyakorlatilag akaratlanul is nagyon sokszor az AVH, vagy a politikai rendőrség szemüvegén keresztül látjuk azt, hogy mi történt 56-ban. Kikényszerített, torzított vallomások. Ezt egy az egyben nem lehet 56-os történetként elfogadni. Van olyan történész kollégám, aki azt mondja, hogy ezekből a ránk hagyott peranyagokból, meg vizsgálati dossziékból nem 56-ot, hanem 57-et tudjuk rekonstruálni. Tehát azt tudjuk rekonstruálni, hogy a kádárék hogyan akarták elmesélni 56-ot, az 56-os ellenforradalmat az ő szempontjukból. Tehát ugyanúgy forráskritikával kell élnünk. Na de nyilván 1990 után, amikor el lehetett kezdeni 56-ról szabadon beszélni, hát mindenki a maga történetét a maga szempontjai szerint megszűrve mondta el, hát az sem a teljes és hiteles és igaz történet nagy ívelgével, és a többi. A történésznek ez a feladata, ez a munkájának a szépsége és nehézsége is, hogy nagyon különböző forrásokat, emlékeket, emléktiratokat, korabeli forrásokat és egyebeket összevetve próbál meg a maga legjobb lelkiismerete és tudása szerint rekonstruálni és elmesélni történeteket, hogy aztán ez az az igazsága, egyféle igazsága, aztán előkerül egy újabb forrás, ami fölírhat dolgokat. Tehát ez a történés szakmának a velejárója. Én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a legjobb szakmai tudásunk szerint próbáljunk meg harag és elfogultság nélkül, de ugyanakkor tudva, hogy a saját értékrendünket nem tagadhatjuk meg. Tehát mégiscsak az valahol átitadja a kérdésfelvetéseinket, már a témaválasztásainkat. Tehát a történésnek is megvan a maga szubjektuma, és akkor vagyunk tisztességesek, hogyha gyakorlatilag ezt is beleárazzuk a történetbe, és így próbálunk meg egy hiteles történetet minél hitelesebben beszélni, akár 56-ról, akár más a közelmúltat érintő érzékeny és sokszor vitákat generáló kérdésről, de hát az a jó, amíg van vita, nem kell mindenben egyetérteni, hitelesen és tisztességesen kell eljárni, és akkor az a vitáknak is jó alapja lehet.
És akkor az utolsó utáni bónusz kérdésem, ugye nem volt fajsúlyos az előadáson a mögöttünk hagyott két órában, de azért mégiscsak előkerült a besúgók ügynökök listája, ami örök téma, hogy miért kell ezt nekünk tudni, vagy miért nem kell?
Azt hiszem, hogy hozzátartozik a múltunk megismeréséhez. Semmilyen kérdést nem szabad a szűnyeg alá söpörni. Azt gondolom, hogy minden kérdésről kell beszélni, az ügynök kérdés is ilyen kérdés. Az a kérdés, hogy hogyan lehet közelebb jutni, hogy ne egy leegyszerűsített választ, tehát amikor a múlt föltárásáról, megismeréséről beszélünk, akkor hogy tudunk nem egy leegyszerűsített választ adni. És itt két kérdés szokott felmerülni. Az egyik az ügynök listák kérdése. Én azt gondolom, miután elég sok dokumentumot tanulmányoztam ezzel kapcsolatban, hogy bármennyire szomorú kimondani, igazán jó megoldást nem tudunk. Aki ezt mondja, az hamis portékát árul, mondjuk így. Jó lenne, ha lenne egy teljes ügynök lista, de nincsen. Nincsen, mert 1989-ben töröltek az akkori névsorból, mert a 40 év kommunista diktatúra alatt időközben is semmisítettek, meg már meghalt, vagy nem foglalkoztatott ügynökök aktáit. Vannak olyan dokumentumaink, amelyek azt mutatják, hogy voltak olyan kategóriák, például a különleges, fontos és titkos házi személyeknek a köre, akiket egészen külön kezeltek, nem ugyanabban a nyilvántartásban, amiben a tetszik egyszerű ügynököket, és az, hogy kik voltak ezek a KFT-sek, milyen körből kerültek ki, mennyien voltak. Ma egyelőre nem tudunk semmit, mert nincs rá forrásunk. Tehát, hogy töredékesek az adataink. A kérdés az az, hogy ezeket a töredékes adatokat hogy járunk el a legjobban, hogyha nyilvánosságra hozzuk. Minél több egyéni történetet látunk, azt látjuk, hogy óriási a különbség ügynök és ügynök karrierek között. Két szélsőséges példát mondjak. Van olyan ügynökünk, akit 1956 után újra foglalkoztat, tehát a Rákosi korszakban is ügynök, és 56 után zárka ügynökként foglalkoztatják 56-osokra, és megvannak a jelentései, Kecskeméti Fedő néven írja ezeket, és konkrétan a történeti elemzések nyomán be lehet bizonyítani, hogy nagyon kiváló 56-os mártírok, hogy a halálukat okozza, tehát, hogy Bitófára jut, hogy a többek között Pécs Gézát, az egyik legsokszínűbb és legemlékezetre méltóbb 56-os fiatal embert. Tehát van ilyen, akinek az ügynek jelentései nyomán konkrétan életek vesztek el 56 után, és kiszolgálta a megtorló gépezetet. És akkor ott van egy másik történet, amikor azt látjuk, hogy van egy fiatal lány, aki az 50-es években egy illegálisan működő biblia olvasó hittanos csoporthoz tartozik, feldobják őket, ezt a lányt is letartóztatják, kényszerrel beszervezik, és amikor kijön, akkor ezt a csoportvezetőnek elmondja, és a közös döntés az, hogy úgy tudja a saját maga életét és a csoportja életét biztosítani, hogyha közösen megírt semleges jelentéseket ad. De ő egy listán ugyanúgy ügynökként szerepelne. Tehát a két történet sem történetileg, sem erkölcsileg nem említhető egy lapon. Ha csak kizárólag listát, neveket közlünk, akkor ezeket a nagyon súlyos különbségeket elfedjük. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában a listák pont ezek miatt, a nagyon különböző történetek miatt önmagában csak a lista nem segít a múlt feltárásában, hanem bizony nagyon sokszor elfedi a valódi felelősséget. Tehát én azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy minél több ilyen történetet nyilvánosságra hozzunk. Tehát el kell mondani az ügynök történeteket, le kell írni, amit tudunk, azokat történetekkel együtt kell feltárni. Önmagában a puszta nevek és listák, azok szerintem legalább annyira fednek el, mint tárnak föl. Én ezért, ahogy egyre több anyagot ismerek meg, egyre kevésbé látom önmagában a listát megoldásként.
Kedves hallgatóink, Földvári Né dr. Kis Réka történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével beszélgettem.